betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. A cukorbetegség mostanra népbetegséggé nőtt. Egyre több új esetről hallani, és a felmérések is azt mutatják, hogy a jövőben még tovább fog nőni a cukorbetegek száma. Ennek számos oka lehet, mint például a mozgáshiány, nem megfelelő táplálkozás, alkohol, de akár örökletes úton is lehetünk cukorbetegek. Ha pedig egyszer cukorbetegek lettünk, akkor azt csak kezelni lehet, gyógyítani nem. Ezért is érdemes odafigyelni az egészségünkre, illetve ha már diabetológiai esetek lettünk, akkor arra, hogy ellenőrzés alatt tartsuk a vércukorszintünket, hogy megelőzzük hosszú távon a sokkal súlyosabb szövődményeket. Témánk a cukorbetegség formái és a kezelés eszközei. Kedves hallgatók, számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdéseikre, észrevételeikre, hozzászólásaikra. Ezeket feltehetik SMS-ben a 0740 274 165-ös telefonszámon. A Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában itt van velünk dr. Szabó Mónika, diabetológus főorvos, akit szeretettel köszöntök a mikrofonok előtt.
Én is szeretettel köszöntök mindenkit.
Kezdjük azzal, hogy hogyan, illetve minek a hatására alakulhat ki a cukorbetegség.
A gyakoribb kettes típusú cukorbetegség, amiről majd szó lesz, hogy tulajdonképpen miben is különbözik az egyes típustól, az nagyon gyakran a túlsúly talaján, az elhízás talaján jelentkezik, és ez az elhízás pedig nagyon gyakran az ülő életmódnak a következménye, az elégtelen mozgásmennyiségnek, nem csak a túltáplálkozásnak az eredménye.
Ugye, akkor van kettes típusú cukorbetegség, és van az egyes típusú is. Mi a különbség a kettő között?
Igen, tehát ez fontos megérteni, hogy ezek nem fokozatok, nem arról szól ez, hogy az egyes típus akkor az valamivel előrébb van, mint a kettes, hanem igazság szerint teljesen más etiológiai okú megbetegedések. Az egyes típusú cukorbetegség esetén az történik, hogy a szervezetnek egy károsodása ahhoz vezet, hogy az immunsejtjeink megtámadják a hasnyálmirigyben az inzulint termelő sejteket, és ennek hatására ezek lassabban vagy gyorsabban elpusztulnak, a szervezet többet nem termel inzulint, éppen ezért ebben a korformában nélkülözhetetlen az inzulin kezelés. A kettes típusú cukorbetegségben is valamilyen szinten károsodik a hasnyálmirigy, kevesebb inzulin termelődik, de igazából a fő baj az az, hogy az elzsírosodott máj, az elzsírosodott szervezet, ugye a túlsúly kapcsán, nem tud válaszolni megfelelően az inzulin hatására, márpedig az inzulin az a hormon, ami elősegíti a glükóz molekuláknak a sejtekbe való bejutását. Vagyis, ami szinten tartja a vérben a vércukorszintet.
Létezik egy másik kifejezés is, amit lehet, hogy sokan a kettes típussal azonosítanak, és nem tudom, hogy mennyire állja meg ez a helyét, ez pedig a szekundér cukorbeteg.
A szekundér cukorbetegség az nem egyenlő a kettes típusú cukorbetegséggel. Ilyenkor arról van szó, hogy van egy valami egyéb betegség, aminek a talaján a vércukorszint is megemelkedik. A leggyakoribb ilyenok a hasnyálmirigynek a megbetegedése. Például sajnos tudjuk, hogy krónikus alkoholfogyasztóknak előbb-utóbb egy krónikus idült hasnyálmirigy gyulladása lesz. Illetve, ha valakinek volt egy heveny hasnyálmirigy gyulladás, ennek kapcsán sérül ez a hasnyálmirigy, és idővel ezeknél a betegeknél is kialakul a cukorbetegség, hiszen a hasnyálmirigy képtelen elegendő inzulin termelni. De vannak olyan úgynevezett endokrin megbetegedések, például valószínűleg sokak számára ismert a pajzsmirigy. A pajzsmirigy túlműködésben szintén lehet a magasabb vércukorszint, vagy a mellékvesek kérek túlműködésben is lehet magasabb a vércukorszint. Illetve a vércukorszint megnő például bizonyos gyógyszerek hatására, ilyen a szintén valószínűleg sokak által ismert úgynevezett kortizon származékkal történő kezelés, ilyen például a prednizon vagy medrol. Erről most a hallgatók azért hallhattak, mert a COVID-járvány kapcsán nagyon sok beteg kapott prednizon kezelést, vagy medrol kezelést, és bizony ez meg is emelte a vércukorszintjüket. Tehát ezekben a helyzetekben másodlagos vagy szekunder diabéteszről beszélünk.
Mit takar az előbb elhangzott két kezelés? Mert meggyőződésem, hogy sokan még nem is találkoztak ezekkel a kifejezésekkel.
Vagyis az inzulin kezelés, és a... vagy
A prednizon,
igen, tehát a szervezetnek van vannak úgynevezett belső elválasztású mirigyei, az egyik ilyen a vesén elhelyezkedő mellékvese. És a mellékvese egy nagyon-nagyon fontos hormont, a kortizolt termel. Ez a hormon aktivál bennünket, ez a hormon részben veszélyhelyzetben, másrészt pedig olyan helyzetekben, amikor a szervezetet, fel kell tuningolni, akkor a kortizol szint megnövekszik, de éppen azért, mivel ez egy fontos hatású hormon, hát a gyógyászat kidolgozott erre a hormonra alapuló kezeléseket. Tehát ezt a hormont gyógyszeré alakította, mondjam így, és hát ezeket a gyógyszereket hívjuk kortizol származéknak, ilyen a prednizon, a hidrokortizon, a medrol. Ezeket a gyógyszereket allergiás megbetegedésben, aszmás megbetegedésben használjuk, bizonyos gyulladásos kórképekben, illetve például a COVID súlyosabb formáiban életmentő gyógyszernek számítottak.
Térjünk vissza a cukorbetegségre, hiszen rengeteg újonnan felfedezett cukorbeteg egyik nagy kérdése az, hogy miért lettem beteg, mit tehettem volna annak érdekében, hogy megelőzzem a bajt. Van megoldás arra vonatkozóan, hogy elkerüljük a betegséget?
Mindenképpen el lehet ódázni, főleg a kettes típusú cukorbetegséget. Az egyes típusú cukorbetegségre van egy enyhe genetikai hajlam, de jelen tudásunk értelmében nem tudjuk, hogy mi bolondítja meg idézőjelesen a szervezetet úgy, hogy egy saját te szervét, illetve egy szerv részét, a hasnyálmirigyben az inzulin termelő sejteket miért támadja meg és mérőli meg. Nem tudjuk pontosan, hogy mi van. A beteg semmiképpen nem hibás ilyenként, tehát nem vét sehol az élete során, ami ezt az úgy hívják tudományos nyelven, hogy autoimmun folyamatot elindítja. Tehát ott sajnos a beteg sem tehet semmit, hogy kivédje ezt a helyzet, legalábbis jelen tudásuk szerint, és a környezete is aránylag keveset tehet. Kettes típusú cukorbetegségben viszont nem egészen így áll a helyzet, mivel, mint mondtam, itt az ülő életmód, a túltáplálkozás, az elhízás, az egy nagyon-nagyon fontos oki tényező. Tehát gyakorlatilag ezeknek a megelőzése, kivédése, az hatalmasat segít a betegség kialakulásának elódázásában, még akkor is, hogyha esetleg a családban volt cukorbeteg. szerintem a 21. század egyik legnagyobb egészségügyi problémája, illetve betegség kiváltó faktora az az elégtelen mozgás. Ugye már a gyerekek keveset mozognak, autóval hozzák viszik őket, számítógép előtt ülnek, iskolapadban ülnek, folyton ülnek. Az a hagyományos játszás, futkorászás, levegőn való mozgás, az sajnos már csak nagyon szorványosan van jelen. Úgyhogy nagyon félő, hogy ahelyett, hogy javulna a helyzet, romlik, mert hogy most nő fel egy olyan generáció, amely már iskolás korától tulajdonképpen egészségtelenül él ilyen szempontból. Tehát arra kérdés, hogy mit lehet tenni? Hát mozogni. Nincs felső korlátja ennek, minél többet mozogni. A másik, amit lehet tenni, megelőzni az elhízást, illetve akkor, amikor elkezd megjelenni az elhízás, akkor beavatkozni, korán beavatkozni. Mert ha már évek óta fennáll a testsúlyfölösleg, akkor nagyon nehéz valamit is tenni, visszafordítani a történetet.
És ha már cukorbetegek vagyunk, mire kell odafigyelni annak érdekében, hogy se rövid, se hosszú távon ne találkozzunk komolyabb problémákkal? Gondolok itt akár egy hipoglikémiás kómára, vagy hosszú távon a különböző szövődményekre.
Azt szoktam mondani, hogy nem a cukorbetegség okozza a szövődményeket, hanem a magas vércukorszint. Tehát, hogyha odafigyelünk, és a megfelelő étrenddel, a megfelelő kezeléssel normális vagy közel normális értéken tudjuk tartani a vércukorszintet, akkor nem lesz szövődmény. A hipoglikémiák kivédésében nagyon-nagyon sokat segítenek a modern gyógyszerek, amik hál' Istennek Romániában mindenkinek a rendelkezésére állnak, mégpedig ingyen. Ez egy nagyon nagy privilégium más országban, ezekért a gyógyszerekért mindenképpen valamennyit legalább fizetni kell. Tehát ingyen rendelkezésünkre állnak olyan gyógyszerek, amik jó vércukor csökkentők anélkül, hogy annak a veszélyével járnának, hogy túl alacsony legyen a vércukorszint. A túl alacsony vércukorszint vagy hipoglikémia, ahogy említetted, általában az inzulin kezelés kapcsán alakul ki, vagy a ma már kevesebbet használt maninil, diaprel, amaril nevű gyógyszereknek a használata mellett, de mint mondtam, ezeket a gyógyszereket kezdi háttérbe szorítani a modern gyógyszerpaletta. A magas vércukorszinteket megelőzni hogy lehet? Hát rendszeresen eljárni diabetológushoz, ugye ez megint Romániában, én azt mondom, hogy egy privilegizált helyzet, hogy ingyenes és relatív gyakori szakorvosi ellátás van, illetve nagyon amilyen sűrűn csak lehet a vércukorszinteket ellenőrizni, mert hogy így lesz az embernek egy feedbackje arra nézve, hogy tulajdonképpen hol tartok. Tehát a vércukor ellenőrzés is ennek a történetnek egy nagyon-nagyon lényeges része, és hát természetesen a megfelelő diéta betartása.
És pont ezzel, vagyis az ellenőrzéssel és a különböző eszközökkel fogjuk folytatni a zene után.
Mondd, meddig tarthat még az utolsó emlék, ami nem felejt el, hogy senki más nem érdekel. A hajnal fénye elvitt magával. Velem az éjfél, illetve azóta minden egyes nap a füle. amit őrzök rólunk. Mondd, meddig tartad még? Mondd, meddig tartad még? Mondd, meddig tartad még? Mondd, meddig tartad még?
Van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
És közben hallgatói kérdésünk is érkezett Lászlótól, aki azt írja nekünk, hogy cukorbeteg gyanúval az összes labort elvégezte, méghozzá jó eredménnyel, mégis egy nutricionista kabinetbe irányította a házi orvosa, és azt szeretné megtudni érthető módon, hogy miért.
Nyilván erről kívülről így nagyon nehéz válaszolni, hiszen nem tudhatom én azt, hogy milyen okok vezettek erre a döntésre, viszont azt gondolom, hogy amennyiben túlsúly is létezik, de hát a kedves hallgatónak van valamekkora súlyfölöslege, akkor az egészsége érdekében jó, ha ebből veszít, és mint ahogy előbb említettem, nagyon nehéz fogyni, a szervezet ellenáll a fogyásnak, éppen ezért a hosszú távú hatékony fogyás az általában csak egy dietetikus nutricionista tanácsadásával szokott hatékonyan megvalósulni. Tehát az életmód, illetve a táplálkozás megváltoztatása érdekében van valószínűleg szükség egy nutriciós tanácsadásra, és ez pedig annak érdekében, hogy esetleg történjen egy súlycsökkenés.
Megvizsgálva vagy megnézve a cukorbetegeket, vannak olyanok, akiket lehet még gyógyszeresen kezelni, és vannak olyan esetek is, amikor már szükség van az inzulinra. Miért van ez az eltérés? Gondolom, hogy azért a legtöbb beteg szeretne gyógyszeren maradni, hiszen nincs ott a tű, ami rengeteg embernek egy fóbiája.
Nem igazán tudjuk azt, hogy miért van az, hogy vannak olyan betegeink, akik éveken, évtizedeken keresztül jól egyensúlyban tarthatók inzulinkezelés nélkül, illetve hogy másoknál a hasnyálmirigy inzulin termelő sejtjeinek az elhalása miért egy gyorsabb folyamat, akár a kettes típusú cukorbetegség keretében is, tehát nem igazán tudjuk az okot. Szerencsére kettes típusú diabétesben aránylag lassan történik ez a folyamat, tehát még ha van is inzulin termelő sejtelhalás, akkor is ez lassan hónapok, évek alatt alakul ki, és megengedi nekünk azt, hogy a kezelést napi egyetlen inzulin hozzáadásával egészítsük ki. Ezt bázis inzulinnak hívjuk, ez az inzulin 24 órán keresztül egy relatív stabil alaphatást biztosít, ami mellett a tabletták is még besegítenek a megfelelő egyensúlyba. Azt tapasztaljuk, hál' Istennek, hogy a technológiai fejlődés hatására ma már az inzulin adagolás a szónak szoros értelmében gyerekjáték bármilyen életkorban olyan egyszerű kiszerelési formák vannak, amiben már eleve behelyezték az inzulint, és az adag beállítása is nagyon-nagyon könnyű, jól látható, hallható, érezhető, tehát bármilyen életkorban aránylag könnyen kivitelezhető, még enyhe látászavar vagy enyhe hallászavar esetén is, és erre az úgynevezett tollra felszerelhető tűk pedig olyan kicsik és vékonyak, hogy gyakorlatilag fájdalommentes szúrást biztosítanak, úgyhogy ma már talán kevésbé tartanak betegeink, és én mondanám is azt hallgatóknak, hogy nem kell félni az inzulintól. Igazán szakorvosok, mi az utóbbi években tényleg csak akkor javasoljuk az inzulin kezelést, ha már nincs más lehetőség a megfelelő egyensúly beállítására, és még egyszer mondom, ma már nagyon könnyen adható kiszerelések, inzulin adagolók vannak.
Közben László visszaírt nekünk, hogy 62 kiló, tehát itt azt hiszem, hogy akkor a túlsúlyt kizárhatjuk.
A túlsúlyt kizárhatjuk, és sajnos akkor a kérdésre így kívülállóként nem tudok válaszolni, hogy miért volt szükség a nutriciós beavatkozásra.
Az elmúlt két medicinában szó volt az érgyógyászatról. Milyen kapcsolat van a cukorbetegség és az emberi érrendszer között? Szükség van valamilyen téren fokozott figyelemre?
A magas vércukorszintek többek között érfalkárosítóak. Részben direkt érfalkárosítóak, ez a hatás a kis ereg szintjén érvényesül, így például a szem ereiben, a vese kis ereiben, a végtagjaink kis ereiben. Másrészt viszont az érelmeszesedés folyamatát, ezt a bizonyos úgynevezett zsírlerakódást felgyorsítja, súlyosbítja. Ugye ez az elváltozás a közép-nagy-nagyobb ereket érinti. Tehát ezáltal felgyorsítja, vagy valószínűbbé teszi az érszűkület kialakulását a nagyerek szintjén. Most, hogy mi az, amire figyelni kell? Hát ugye a cukorbetegséggel az egyik nagy probléma, főleg a kettes típusú cukorbetegséggel, hogy az enyhén emelkedett vércukorértékek azok nem okoznak panaszt, és ezért nagyon későn veszük észre a betegséget. Ezért kell ugye laboratóriumi vizsgálatokat végezni, mert hogy idejében fel kell fedezni az enyhén emelkedett vércukorszinteket is. Na most ugyanez a helyzet az érelmeszesedés folyamatával, hogy a kezdeti fázisban az érelmeszesedés nem feltétlenül okoz panaszt, tehát idejében kell felfedezni a már útjára elindult érintettséget. És ezért küldjük a betegeket, vagy ezért fontos, hogy a cukorbetegek rendszeresen, legalább évente egyszer eljárjanak különböző ellenőrzésre, hogy a szemészeti ellenőrzés kapcsán a szem kisereinek az állapotát nézzük, a láb szintjén történő keringést vizsgáljuk speciális eljárásokkal, a szívgyógyásznál, az EKG segítségével az esetleges koszorúérelmeszesedés hatásait nézzük, tehát mindenképpen igyekszünk idejében felfedezni az esetleges érszövődményeket.
Megígértük még a zene előtt, hogy a különböző eszközökkel folytatjuk, és hát itt azt hiszem első körben a glukométerről kell beszélni, amellyel a vércukorszintünket tudjuk ellenőrizni. De hogyan tudták mérni a betegek a cukorszintjüket ezen eszköz megjelenése előtt?
Hát igen, a 90-es években, sőt még 90-es évek végén, a 21. század első éveiben is Romániában a glukométer használata nem terjedt el, és a betegeket csak a vénás vérből mért vércukorszinttel tudtuk követni, ami ugye hihetetlenül ritkán történt, tehát gyakorlatilag 3 havonta egyszer mértük meg a betegek vércukor szintjét. Vércukormérő igazából már a 80-as évekből létezett a világon, csak nagyon-nagyon drága volt, illetve az elején nagyon nehézkés volt a használata. Romániában a 21. század első évtizedében terjedt el lassan, ahogy az ára csökkent, illetve ahogy részben ártámogatottá vált. Most az, hogy 3 havonta egyszer mérni egy vércukorszintet, az semmire sem elég, hiszen a vércukorszint az cukorbetegség hiányában is egy ingadozó paraméter, tehát kisebb, nagyobb, nagyon függ attól, hogy éppen mit ettünk. Na most cukorbetegeknél hatalmas ingadozások lehetnek, tehát egyik nap a betegnek lehet teljesen normális a vércukorszintje, másik nap pedig 300 fölötti értéke is lehetnek. Tehát egy egyszeri vércukorszintmérés majdnem semmit nem mond az átlagos vércukor egyensúlyról. Hatalmas fejlődés jelentett a cukorbetegségben a 70-es években felfedezett olyan vizsgálati eszköz, ami az elmúlt 3 hónapról tud nekünk egy átlagos értéket mondani, vagy egy átlagos képet adni pontosabban, ez a glikált hemoglobin. HbA1c-nek rövidítjük, románul hemoglobin a glikozilát, a magyarul a glikált hemoglobin, amit hát cukorbetegeknél évente 2-szer, kinél hogy sikerül, de legalább 1-szer elvégzünk, vagy kérünk, hogy elvégezze a beteg, küldjük, hogy elvégezze a beteg, és ez nagyon-nagyon fontos, mert ez tényleg egy átlagot tükröz. De emellett most, hogy a glukométerek hozzáférhetőbbé váltak, nagyon fontos, és minden cukorbetegnek ezt tanácsoljuk, hogy legyen otthon vércukormérő. Szinte állandóan valahol a városban van egy olyan patika, ahol ingyen adnak vércukormérőt, hogyha az ember 2-3 doboz tesztcsíkot vesz, ugye minden méréshez egy tesztcsík elhasználódik, tehát ez úgyis egy fogyóanyag, és tényleg minden betegünket arra biztatjuk, még akkor is, ha enyhe formájú a cukorbetegség, még akkor is, ha nem inzulinkezelt, hogy legyen otthon a mérő, és több-kevesebb rendszerességgel használják. A nem inzulinkezelt betegeknél hetente 2-3 körből kell mérni, néha éhgyomorra reggel, néha kell napközben is mérni. Az egyszeri inzulin adással megoldott cukorbetegségek esetén már gyakrabban jó lenne naponta mérni, és hetente legalább 1-szer úgy, hogy reggel is, meg napközben is. Ahol viszont több inzulin szúrásra került a beteg, ott hát minden inzulin szúrás előtt legalább meg kell mérni a vércukorszintet naponta. Ott nagyon fontos a gyakori mérés. A mai modern vércukormérők a használata végtelenül egyszerű, gyakorlatilag a tesztcsíknak a gépbe való behelyezése indítja el a gépet, tehát semmi gombot nem kell nyomni, semmit nem kell csinálni. Beindul a gép, jelzi, hogy mikor lehet a vércseppet, az ujjunkon levő vércseppet hozzáérinteni a tesztcsík végéhez, a tesztcsík automatikusan felszívja a szükséges vérmennyiséget, és 5 másodperc múlva jelzi a vércukorszintet, és a tesztcsik eltávolításával kialszik, tehát tényleg nagyon-nagyon egyszerű a használata.
Elhangzott az, hogy nagyon változik az ember vércukorszintje, és hogy olykor 300 is lehet, hogy egy cukorbeteg esetében. Mi a normális szám?
Igen, ez egy fontos kérdés. Teljesen normális vércukorszintről akkor beszélünk, hogyha reggel éhgyomorra 100 alatt van a vércukorszint, illetve napközben 140 mg per deciliter alatt van. Ugye itt jelezném, hogy Romániában főleg mi a milligram per deciliteres mérést használjuk, illetve hát zónánként eltér ez. Hargita megyében, Kovászna megyében használják a millimol per literes mérést és nyilván ott mások az értékek, a milligram per deciliteres értékeket 18-al kell osztani, hogy megkapjuk az előbb említett értéket, tehát körülbelül egy olyan millimol per literben olyan 5,2 körülig normális a vércukorszint. Az éhgyomri érték. Na most cukorbeteg esetén, hát cukorbetege válogatja, de azért reggel éhgyomorra nem szeretjük, ha 120 mg per deciliter fölött van, vagy mondjuk úgy 6-6,2 millimol per liter fölött van a vércukorszint, illetve napközben nem szeretjük, ha 160-180 mg per deciliter fölött van. De hát ez betegenként változik, hogy mennyire akarunk tökéletes vércukorszintet, vagy egy picit engedékenyebbek vagyunk. Ezzel, ami a glikált hemoglobint illeti, ott a kívánt célérték 6,5% alatt van általában. Vannak beteg kategóriák, ahol egy picit többet is megengedünk 7,5-ig.
Mennyire lehet megengedő a diabetológus annak érdekében, hogy a betegnél ne alakuljanak ki más szövődmények, ne legyen rosszul?
Hát ez így egy-két komplex kérdés, vagy több tényezős kérdés. Túlzottan szigorú határok betartása néha nagyon rontja a beteg életminőségét, illetve a hipoglikémiák, az alacsony vércukorszintek veszélyét is megnöveli, és hát ezt meg nem akarjuk, illetve bizonyos esetekben erre nem igazán van szükség, mert ha ne adj Isten az életkilátás már nem nagyon hosszú, tehát nem arról beszélünk, hogy valaki 20 éves, 30 éves, 40 éves, még előtte van 40-50 év, és akkor azt szeretnénk, hogyha abban nem jelenik meg a szövődmény, hanem 85 éves, 90 éves a várható élettartalma nem olyan hosszú, akkor nem számítunk a szövődmények kialakulására sem. Ilyenkor egy kicsit megengedőbbek vagyunk, de a már említett határok fölé, amit az előbb mondtam, azért nem szívesen megyünk, tehát 200 mg per deciliter fölötti vércukorszintet senkinél nem szeretnénk látni, vagy 8% fölötti glikált hemoglobint, mert ilyenkor már a fertőzéseknek, a fertőzések szövődményként gyakrabban jelenhetnek meg, tehát mint akut szövődmény.
Beszélgettünk a glukométerről az előbbiekben, és ha jól értem, ez egy hatalmas előrelépést jelentett a cukorbetegek számára, illetve a mérési módszerekben, de közben megjelentek a szenzorok is. Na most már ezek hogy működnek, illetve mi a pontosabb, a szenzor vagy a glukométer?
Hát a legeslegpontosabb az a vénából vett vérből történő meghatározás, ugye ez a mindennapos utánkövetésre alkalmatlan. A vércukorszint mérők valamivel pontosabbak, mint a szenzor, viszont a szenzoroknak a behozhatatlan előnye az, hogy tulajdonképpen folyamatosan 3 vagy 5 percenként, attól függ milyen a szenzor, mérik a vércukor szintet, és ezt ki is jelzik egy képernyőn, illetve hogy jelzik azt, tehát hangjelzéssel jelzik azt, ha túl alacsony a vércukorszint, ezáltal a súlyosan alacsony vércukorszintek okozta szövődményt kivédik. Na most mi a szenzor? A szenzor azt jelenti, hogy egy olyan gépezetünk van, egy olyan kicsi eszközünk van, amit berögzítünk a bőrre, az eszközből a bőr alatti kötőszövetbe belúg egy érzékelő, ami képes a bőr alatti kötőszövetből, nem a vérből, hanem a bőr alatti kötőszövetből, ott a folyadékból, ami ott jelen van, mérni a cukorszintet. Ez nagyjából egyenlő a vérben keringő cukorszinttel. És általában ezek a kis eszközök, ezek körülbelül 2-3 hetet élnek, és ez alatt folyamatosan tudják továbbítani a vércukor értéke, illetve bocsánat, a cukorértéket, a glikémiát egy leolvasóhoz, ami akár az okostelefon is lehet. Ezáltal a betegnek egy nagyon valós képe van arról, hogy mi történik, hogyan ingadoznak a vércukorértékei, milyen étel például hogyan befolyásolja a vércukorszintet, vagy hogy a mozgás hogyan befolyásolja a vércukorszintet, mikor kéne beavatkoznia, hogyan kell étkeznie, stb. Illetve mond, mint ahogy az előbb említett, az egyik legfontosabb dolog az, hogy jelzi az alacsony vércukorszintet, mielőtt még a beteg kómába kerülne ezen szövődmény okán.
Nagyon sokszor felteszik azt a kérdést a cukorbetegek, hogy miért csak kezelhető és nem gyógyítható ez a betegség. A jövőben van lehetőség arra, hogy ez a helyzet változzon?
A válasz az attól függ, hogy milyen típusú a cukorbetegség. Mert ha például egy hasnyálmirigy gyulladás miatt tönkrement hasnyálmirigy miatt jön létre a cukorbetegség, ugye akkor annak tulajdonképpen az lenne a megoldás, hogy hasnyálmirigy átültetést végzünk. Na tudjuk, hogy az átültetés az nem egy ilyen egyszerű dolog, az egy bonyolult utókezelést igényel, ami hát egyelőre annyira veszélyes és nehézkés, hogy sokkal több kárt okoz, mint mondjuk az inzulin kezelés a betegnek. Az egyes típusú cukorbetegségben is egyenlőre ugyanez a helyzet. A kettes típusú cukorbetegségben igazából nem tudjuk pontosan, hogy milyen mechanizmusok vezetnek a cukorbetegség kialakulásához. Azt tudjuk, hogy a kettes típusú cukorbetegségnek egy része ma is visszafordítható, mégpedig épp a fogyással. Tehát kimutatott tény, hogy aki 10-15%-ot le tud fogyni a súlyából, nyilván itt most túlsúlyos egyénekről beszélek, annak akár el is tűnhet a cukorbetegsége.
Mit tudna ajánlani a cukorbetegeknek, mire figyeljenek oda, mit tegyenek annak érdekében, hogy semmiben ne érezzenek hátrányt, zárjuk ezzel a mai beszélgetésünket?
Hát amennyiben itt arra gondolunk, hogy ne legyen szövődményünk, hiszen azért kezeljük tulajdonképpen a cukorbetegséget, mert próbáljuk komolyan venni, mert nagyon súlyos szövődmények alakulhatnak ki, és hát ugye ez a cél, hogy szövődménymentes maradjon a cukorbetegség, ahhoz az kell, hogy jó legyen a vércukorszint. Ahhoz, hogy jó legyen a vércukorszint, az kell, hogy sűrűn ellenőrizzük a vércukorszintet, rendszeresen járunk a szakorvosi rendelésre ahhoz, hogy megfelelő szakmai támogatás, szakorvosi támogatást, gyógyszerfejlesztésben, stb. Részesüljön a beteg, illetve hát be kell tartani a diétás előírásokat is, mert hogy egyszerűen nem megfelelő táplálék bevitelével, vagy túl nagy mennyiségben fogyasztott nem megfelelő táplálék bevitelével nagy cukorkilengések jelenhetnek meg. Tehát, ha ezeket betartjuk, és közel normális, vagy normális lesz a vércukorszint, akkor nincs mitől félni. A cukorbetegség csak ott van a papíron, de a szervezetünkben kárt nem tesz.
Doktornő, szép lassan közeledünk a műsoridő végéhez. Köszönjük, hogy a mai medicina vendége volt. Biztos vagyok abban, hogy a jövőben még lesz lehetőségünk beszélgetni ezen műsor keretei között is.
Én is remélem.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai medicinába, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Szabó Mónika, diabetológus főorvosnak köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra és német nyelvű műsorunk következik, nekünk pedig át kell adni a stúdiót. Most búcsúzunk. A medicina műsorvezetőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérjük, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát kívánunk! Viszont hallásra!